27. Bedrotozták? Kérdezte Carmel. A nappaliban álltak, a folyosóra nyíló ajtó nyitva állt. Nem. Miért? Kellett volna? Lukasz az ajtóhoz lépett és becsukta. Ha belegondolok, különösebben nem érdekel, válaszolt Carmel. Ezért még elkapom Devonport, esküszöm az élő istenre. Az egész életemet erre teszem föl.
Elég komoly elszánásra lesz szüksége, amikor majd 30 év múlva kiengedik a női börtönből, válaszolt Lukasz.
Carmel elvörösödött, és miközben beszélt, szemfogai kivillantak. Nem lesz itt semmiféle börtön, legalábbis nem nekem. Talán inkább magának. Semmije sem marad majd. Lukasz megrázta a fejét.
Majd a bíróság eldönti. Némelyek szerint elég bizonyítékunk van maga ellen, mások szerint nem.
Miközben beszélt, áthaladt a nappalin, bedugta a fejét a vendégszobába, aztán tovább ment a hálószoba felé. Carmel követte.
Mit akar itt? Érdeklődött.
Csak befejezem a házkutatást. Megnézem, nem felejtette itt valaki valamit, mondta.
A lövedék két cipő között lapult a vécében.
Mondanék én valamit, Carmel. Bizalmasan, és nem érdekel, hogy maga be van-e drótozva. Tudom, hogy benne volt a gyilkosságokban. Biztos vagyok benne. Tudom, hogy szerepe volt Barbara Allen meggyilkolásában, és szerintem azért tette, hogy megszerezze Hale-t. Még el sem temették, maga már a gyászoló özvegyel kefélt.
Maga nem tudhat erről.
Már pedig tudok. Hale elmondta.
Hale?
Ismét a torkához kapta a kezét.
Igen. Sok mindent elmesélt. Mindent tudok magáról, a szexuális szokásairól, hogy miről szeret beszélni az ágyban. És tudja mit? Hale be volt szarva magától. Nem volt bátorsága a szakításhoz, de ahhoz igen, hogy eljöjjön hozzám és magnóra mondjon mindent. Elmondta, mennyire gyűlölte Barbarát, elmondta, mivel láncolta magához, hogy milyen szerencsés, hogy megszabadult tőle.
Lukasz egy kicsit hozzátett a történethez, de fogadott volna rá, hogy így volt.
Micsoda szaralak, mondta Carmel.
Nem. Csupán ostoba fafej volt. Keményen dolgozott, szerette a nőket, és nem vágyott karrierre. Nem volt túl sok kurázsi benne, inkább csak sodrodott az árral.
Lelkiismeret fordulása volt Louis Clark miatt, de sok olyan fickói szeretőt tart, aki egyébként szereti a feleségét.
Louis valami más volt az ágyban. Egyfolytában róla áradozott. Azt mondta, akár egy pótkocsi vonóhorgáról is leszopta volna a krómot. Azt mondta, Clarkkal összehasonlítva maga olyan, mint a római hadsereg. Csak ledöntötte a lábáról.
Soha nem mondott volna ilyet,
kiabálta Carmel. Könnyek patakzottak végig az arcán, és utálta magát érte, ezért még hangosabban kiáltozott.
Hale soha nem mondott ilyet!
De igen, mondott, és szerintem maga pontosan tudja, mert igaznak hangzik, mondta Lukasz.
Furcsa volt, amint zsebre dugott kézzel állt a tökéletesen nőies hálószobában, egy könnyáztatta arcú nő társaságában. Zavarba jött, és gonosznak érezte magát. Mégis folytatta.
Azt mondta maga, olyan, mint egy gép. Behengerelte, de félt szakítani magával, mert egyszerűen félt. Arra gondolt, talán maga ölte meg a feleségét.
Louis Clark ölte meg, és őt is?
Ugyan kérem,
mondta Lukasz, és a saját fülében is úgy hangzott, mintha egy New Yorki tévékomédia szereplője lett volna.
És Louis Clark megszerezte magának. Feleségül akarta venni, amint szakít magával. Louis Clark illett hozzá. Elég eszes volt, de mégsem a nyugati világ zsenie. Ugyanakkor csinos, helyes nő volt, és jó az ágyban. A barátai szerint Louis Clark soha életében nem sütött el fegyvert egészen addig, amikor is megtaláltuk az öngyilkosságnak álcázott drámai jelenetet az ágyában.
Az isteni Devonport,
mondta Carmel, és összefonta a karját a melkas előtt.
Kifelé a házamból.
Jól van, megyek már, csak felderítem a...
mondta Lukasz. Kissé hamisan csengett a hangja, és a homlok ráncolás sem sikerült igazán hitelesre, ráadásul majdnem későn kapcsolt. Carmel azonban fáradt volt.
Mi az ott?
Micsoda?
Kérdezte Carmel zavarodottan.
Itt, mondta Lukasz.
Elment a nő mellett, félre lökte a tolóajtót, hogy jobban láthassa a párcipőt.
A fenébe is.
Felállt, karon ragadta Carmelt.
Kifelé innen,
mondta, és a nappali felé ráncigálta.
Hagyjon békén! Carmel megpróbált kiszabadulni.
Csak azt akarom, hogy kijöjjön velem a nappaliba.
A szobába érve kiáltozni kezdett. Hello!
Hé! Hey, van itt még valaki? A francba!
Carmel tett egy lépést hátra a hálószoba felé.
Ne!
Szólt rá Lucas olyan éllel, hogy a nő megtorpant. Lucas körülnézett, belépett a konyhába, fogott egy tekercs papírkésztörlőt, a hálószobába vitte, Carmel követte. Lucas a WC ajtónál letérdelt, arrébb tolta a cipőt, hüvelyk és mutató ujját a papírtörlő egy darabjába csomagolta, és felvette a lövedéket.
Egy 22-es, szólalt meg és ránézett. Egy kibaszott 22-es.
Maga tette oda, mondta Carmel.
Kamu, maga is tudja, hogy nem tettem oda. És tudja mit? Fogadok, hogy rajta van az új lenyomata. Fogadok, hogy beadja a kulcsot, ha elvégzik a fémelemzést. Hát mégis, mit csinált? Elejtett egy doboz 22-est a WC-ben. Hogy került oda a lövedék, Carmel?
Davenport, mintha eltávolodott volna tőle. Valójában fenyegetően közeledett, de olyan elviselhetetlen nyomás nehezedett rá, hogy úgy tűnt, mintha Davenport zsugorodott volna, még végül olyan pici volt, mintha a bejárati ajtó kukucskálóján keresztül nézte volna. Carmen nem bírta tovább, az agya leblokkolt. Mondott valamit Lucasnak, de nem tudta mit, és merev lábakkal kitámolygott a hálószobából. Davenport hozzábeszélt, kinyújtotta felé a karját, de ő elhárította. Rákiáltott a férfira, de úgy tűnt, mintha uralkodott volna megbomlott elméjén. Egyenesen ácsélt át a nappalin, az előszoba asztalról felvette a kocsi kulcsot, kiment az ajtón, amelyet nyitva hagyott maga után. Davenport utána bámult, és valamit mondott, amit nem értett. Carmel kiment az ajtón, végig a folyosón, be a liftbe, tapogatozva nyomkodta a gombokat, az ötödiken kiszállt, odament a kék Volvohoz, kinyitotta a csomagtartót, a tornazsákból kivette a fegyvert. Ide rejtette a pisztolyt, amelyet Rinkertől kapott. Abba az autóba, amelyet az anyja legutóbbi asszony nevé jegyeztek be, amelyről senki sem tudott, és még csak fel sem figyelt senki a Carmel stílusától, oly távolálló járműre. Bosszúvágytól hajtva szállt be ismét a liftbe, kezében szorongatta a pisztolyt. Lucas figyelte, amint kivonult a hálószobából. Őha, gondolta. A lövedéket szorongatva a nyomába eredt. Meg kellett mondania neki, hogy magával viszi a lövedéket, a szeme láttára akarta a zsebébe csúsztatni. De volt valami gépiesen furcsa abban, ahogy a nő átmasírozott az előszobán. Hirtelen aggódni kezdett, hogy Carmel idegösszeomlást kapott.
Carmel? Carmel! Jól van? Szólt utána.
De a nő tovább ment a folyoson. Lucas kis ideig bizonytalankodva állt a hálószoba ajtajában, várta, hogy Carmel visszajöjjön. Aztán hirtelen előrántotta a rádió telefonját, beütötte a gyorshívás billentyűjét, és amikor Cheryl jelentkezett, hadarni kezdett.
Én vagyok az. Attól tartok, történt valami Carmellel. Épp most ment ki az ajtón, nagyon furcsán viselkedett.
Akarod, hogy visszamenjünk?
Nem. Én majd... Nos, talán igen. Gyertek vissza. Majd kitalálok valamit, hogy miért jöttök vissza. Na most megyek, megnézem, mi van vele.
Lucas átvágott a hálószobán, kiment a folyosóra, de Carmel már elment. Vagy lifttel, vagy a lépcsőház ajtaján keresztül. Lucas a liftekhez sétált, megnyomta a hívó gombját. Toporgott, arra gondolt, lemegy és ellenőrzi a lépcsőház ajtaját, aztán eszébe jutott a lakás ajtó. Visszasietett, látta, hogy nyitva van, és be akarta zárni. Ugyanebben a pillanatban a liftajtó megkondult, és Lucas odalépett.
Carmel!
Carmel kilépett a liftből, a keze felemelkedett, és Lucas egy pillanat késéssel ismerte fel a helyzetet. De akkor... Amint a látvány eljutott az agyáig, Carmel tüzelt. Látta meglepetést a férfi arcán, a fegyvercsöve felugrott, Davenport oldalra vetette magát, Carmel erejében dobolt az öldöklés vágya. A puskacső követte a férfi mozgását, és Carmel lőtt, aztán ismét tüzelt, aztán...
Az első lövés Lukasz nyakát súrolta, és rögtön akcióba lendült, visszaugrott a lakásba. A következő lövés a vállán hatolt át, a nappaliba vetődött, végig gurult a meseszép szőnyegen, közben az ajtóról lövedékszilánkok tömege pattant vissza és zúdult rá. Megpróbált fölkelni, hogy tájékozódjon, sajgott az arca, aztán ütést érzett a combján, a fegyvere felemelkedett, Kármel állt az ajtóban. Lukasz egyszer elsütötte a fegyvert, és Kármel úgy érezte, mintha baseball ütővel sújtottak volna rá. A 45-ös öklömnyi darabot szakított ki a bőréből közvetlenül a bordája alatt, és Kármel megtántorodott. Megsérült. Súlyos sebet kapott. Kórházba kell kerülnie. Még mindig a bal kezében szorongatta a sluszkulcsot, megfordult és a liftek felé dülöngélt. Az ajtó épp az óra előtt csukkódott be, rácsapott a gombra, az ajtó nyílni kezdett, ő hátranézett, látta a lakása ajtaja mögül kileső Lukaszt, ismét meghúzta a ravaszt, aztán bezuhant a liftbe. Lukasz még kétszer tüzelt, de az áródó liftajtó miatt rossz volt a lövésszög, így az egyik golyó az ajtót találta el, a másik talán becsusszant. Lukasz a lift felé vánszorgott, és megnyomta a lefelé menet hívógombját. Lövések! A rohadt életbe! Mondta Cheryl Sloannak az előcsarnokban, előkapták a fegyvereiket. Ez egy kibaszott lőfegyver hangja, egy rohadt nagy revolveré! Várj, a liftnél éppen lefelé jön, mondta Sloan. Én a lépcsőházhoz megyek. Túl messze van, túl messze, mondta Cheryl, de Sloan már úton volt. Elzárom az utat, útját állom a garázs feljáron. Óvatosan, kiáltott utána Cheryl. Hívj segítséget, kiáltott vissza Sloan. Cheryl előkapta a rádiótelefont, beütötte a központ gyorshívó gombját, kiabálni kezdett, közben a lift kijelzője az ötös számra kúszott és ott megállt. Cheryl a lépcsőházhoz rohant és bekurjantott. A lift megállt az ötödiken, figyeld a rámpát! Vettem az adást, jelzett vissza Sloan. A másik lift ismét felfelé ment, és Cheryl gondolkodás nélkül megnyomta a felfelé gombot, hogy feljusson. Az első lift, amelyik az ötösön állt, megindult lefelé. A másik feltartóztathatatlanul haladt fölfelé egészen a 27. emeletig. Cheryl megint visszafutott a lépcsőházhoz, és Sloan után kiáltott. A lift a 27. van! A másik lift ebben a pillanatban megérkezett az előcsarnokba. Cheryl ráüvöltött a rémült biztonsági emberre. Kapcsolja ki a liftet! Állítsa meg! Meg tudja állítani ezen az emeleten? Állítsa meg! A biztonsági ember a lifthez rohant, és amikor az ajtók kinyílt, megtorpant. Istenem, ez vér! Cheryl félrelökte az útból, és meglátta a vértócsát a szőnyeg kellős közepén. Hogy állította meg? Érdeklődött. Kihúztam a piros vészleállító gombot. Cheryl megtalálta a hüvelykúj nagyságú piros kapcsolót, és kihúzta. Ennyi az egész? Igen. A biztonsági ember a liftajtó fölött villogó számokra nézett. Lefelé jön a másik. Ó, a francba, menjen az utamból! Cheryl hátra lépett a liftajtóból, pisztolyát a derekához emelte. Eszébe jutott a mondóka, kettő a hasba, egyet a fejbe, leterítette és megölte. A liftajtó kinyílt, Lukasz hevert a padlón, pisztolyát egyenesen Cheryl mellének szegezte, vér folyt a szemébe. Cheryl felsikoltott. Lukasz! Lukasz, Jézusom! A lift arcátlanul megfontolt lassúsággal haladt. Kármel feltornázta magát, rájött, hogy jól odapörköltek neki, találatot kapott a karján. Oda nézett, és egyre több vért látott. Az egész teste lángolt. Az ötödik emeleti folyosóra támolygott, és a kocsi felhajtó felé tartott. A lépcső pontosan a rámpa ajtóhoz vezetett, és valaki fölfelé igyekezett rajta. A pokolba veled, kiáltott oda Kármel az illetőnek. Látta a karját a korláton, három lépcsősorral volt lejjebb. Megállt, felnézett rá, és Kármel elsütötte a fegyverét. Egyszer, majd még egyszer. Sloan neki gyűrközött, még csak a három és feledik emeleten volt, zavarba jött. Kármel két lövedék fütyült el mellette, vakon fölfelé célzott és lőtt. A rettenthetetlen Kármel, akit megacélozott a fájdalom, még kétszer tüzelt, harmadszorra a pisztoly már csak egy klik hangocskát hallatott. Kiürült a tölténytár. Az Istenit! Kiáltotta, és a kocsi feljáróra dülöngélt. 12 lépés, és eléri a vérvörös jaguárt. A slusszkulcssal ügyetlenkedett. Minden elángolt. Fájdalomtól égett az egész teste. Kihátrált a parkoló helyéről, megcélozta a garázs feljárót a jaguárral, és belelépett a gázba. Sloan hallotta a kocsi ajtócsapódását. Gyors pillantást vetett a parkoló szintre, aztán már rohant is tovább a következőre. Hallotta, amikor elindult a jaguár, csikorogtak a kerekek. A 4.5. szinten volt. Lerohant, kiviharzott a 4. szint ajtaján, hallotta a közeledő autót. Felemelte a 38-ast, és amikor Carmel felbukkant a kanyarban, leadott egy lövést a szélvédőre. A hatás elmaradt, az autó hátulja csikorogva kifarolt, ahogy Carmel kilőtt vele. Sloan a mellette elhaladó autó vezetőülés melletti ablakára lőtt, de túl lassú volt, és a lövés a hátsó ablakot érte, Carmel pedig leszáguldott a rámpán, és eltűnt a kanyarban. Sloan visszarohant a lépcsőházba, le a 3., de Carmel már elhagyta a szintet, ezután lerohant a 2., de megint elkésett, tovább száguldott. Kirobbant az előtt csarnokba, és oda kiáltott Cherylnek. A garázs feljáron jön lefelé! Tovább szaladt a főbejárat felé, közben látta a vérben úszó, térdelő Lucast, Cherylt pisztolyjal a kezében, és a vörös jaguárt, amely épp áttörte a fából készült kijárati sorompót, már az utcán volt, a kerekek veszettül csikorogtak, az autó ide-oda csúszkált, egyre távolabb került tőle. Sloan kirohant a zsúfolt utcára, és nem süthette el a fegyverét. Lucas leltárt készített.
Nem rossz, nem rossz!
Kiabálta, és megpróbált feltápászkodni. Cheryl rákiabált. Feküdj le, hát megsérültél, feküdj le! Lucas végül durván ellökte az útból, a főépület felé bicegett, látta az utcán rohanó Sloant, és látta Carmel jaguárját eltűnni a kanyarban.
Hát, erre nem gondoltam,
mondta, és megpróbált rámosolyogni Cherylre. Szája sarkából vérszivárgott.
Hogy ilyesmit tesz? Bedilizett. Ülj le, Lucas, a mentő! Francba a mentőkkel!
Látták, hogy az emberek a háztömb másik végén megfordulnak, és néznek valamit, és Cheryl felkiáltott.
Visszajön! Megkerült a háztömböt!
Lucas félig meddig bicegve a háztömb vége felé rohant, Cheryl végre leszállt róla, előrántotta a pisztolyát, és az emberekre kiáltott.
Rendőrség el az útból! Rendőrség!
Lucas látta, hogy megáll a járda szegélynél, felemeli a pisztolyt. A jaguár előbb bukkant az épület mögül, és Cheryl az ég felé emeli a pisztoly csövét, miközben a jaguár nekilódul.
Jézus Mária, hát legalább 150-nel hajt!
Carmel szinte semmi mást nem érzett, csupán a néma eltökéltséget, a megingathatatlan akaratot, hogy véghez viszi, amit elhatározott. Az utolsó sarkon befordult, észrevette, hogy rossz irányba tart az egyirányú utcában, és ráadásul a kórház is az ellenkező irányban van. Ahelyett, hogy megfordult volna, a Target Centerre szegezte a tekintetét, az arénára, ahol a minnesotai erdei farkasok csapata kosarazott. Az épületre összpontosított, és a padlóig nyomta a gázpedált. Az első tömb végénél 100-zal hajtott, és amikor Davenport látta, a második háztömb végén már 160-nal. Mire elérte az 5. háztömböt, elérte a 200 kilométeres sebességet is. Egyenesen a 2 forgalmi sávot elválasztó fehér vonalon hajtott, az autók kitértek az útjából, a meghökkent arcokból kifutott a vér. Elgázolt egy bevásárlószatyros tömzsi feketét, a szatyorban tej, sütemény és narancs volt, észre sem vette a jaguárt, miközben átment a zebrán, a bevásárlószatyrot leste és azon tűnődött, felbontsa a süteményt. Túl kövér volt és nem kellett volna süteményt vennie, a felesége megöli érte. Nem látta a közeledő autót, a jaguár kellős közepe kapta el, átrepült az autón, mintha csak az angyalok emelték volna magasba. Carmel 200 kilométeres sebességgel csapódott a Target Center külső falának, a jaguár a levegőbe repült, megpördült, lezuhant. Lucas és Cheryl elborzadva nézték, ahogy az autó először elütötte a fekete férfit, majd a betonfalnak csapódott. A fekete abban a minutumban szörnyet halt, nem érzett semmit, ugyanígy Carmel sem. Az átmenet az élet és a halál között csupán egy pillanat műve volt.